Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a rómaiakhoz írt levelet magyarázom, közben kiki tekingetek valamely aktuális irányba, de valahogy mindig belőle veszem az ihletet meg az idézetet. Hát, ha még visszaemlékszünk rá, a rómaiakhoz írt levél első fejezete arról szólt, hogy a pogányoknak volt eszük, és mégse istenítették és dicsőítették az Istent, aztán saját eszükre hagyta őket, és hát ezért is sok-sok visszásságot, bűnt követtek el, ami miatt hát pusztulást várt rájuk. Azt még nem tárgyaltuk ki részleteibe, hogy a zsidókra pedig szintén elmondta a neheztelését Szent Pál apostol, hogy nekik ott volt a törvény, Isten adott nekik, mégse tartották meg, sőt, megtarthatatlan volt számukra a törvény, ezért a törvény mellett vétkeztek, és hát belegabajolódtak azokba az aprólékos rendszabályokba, ami megbénította az életüket. És ekkor veszi a fordulatot Szent Pál apostol, hogy valójában itt a hit segít, mert az igaz hitből él, és hogyha valakinek hite van, akkor kap egy új világképet, egy új világlátást, ami nem azt jelenti, hogy hiszékeny, és még csak az sem, hogy elég neki azt mondani, hogy Uram, Uram, hanem ahhoz hozzá kell, hogy kapcsolódjék a szeretetnek a tette, a kötelesség teljesítés, és így tovább. Ebben a részben, amikor a hitet kiemeli, akkor előhozza Ábrahám alakját, akit mi hitünk atyának is szoktunk hívni, hiszen mind a három nagy monoteista vallásnak ő az atya, tehát a zsidóknak, keresztényeknek és a muszlimoknak is, ugye? Az iszlám is saját atyának tartja, csak ők az izmeli ágon mennek tovább, és nem az izsáki ágon, hogy ők a szolgálótól, a Hágártól származtatják önmagukat, a zsidók pedig ugye az izsáki vonalom. Na most, hát itt az Ábrahám történetét mindenki tudja, hogy nem csak, hogy próbára tette őt az Isten, hanem valami képtelen dolgot ígért neki, hogy időskora ellenére fia születik, sőt, egy olyan ígéretet kapott, amiben az van, hogy sok nép atyává rendeltelek, mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létrehívja a nem létezőket. És itt jön az a mondat, amihez én kapcsolnám a mostani bibliaórát, a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atya lesz, az ígéret ugyanis így szólt, ilyen lesz nemzetséged. A remény ellenére. Azért tartottam fontosnak ezt a mondatot kiemelni, hiszen még mindig év eleje van, és éppen kezembe akadt egy olyan fölmérés, ami szerint Magyarországon minden tizedik ember depressziós. Tehát szinte már betegségé válik neki a reménytelensége, a magába fordulása, az elkedvetlenedése, és ami döbbenet, hogy ez a korhatár húzódik lefelé. Tehát nem azok adják ki a tizedik embert, akik már öregek és ágyban fekszenek, hanem megy lefelé az életkor, és a fiatal korúak között is nagyon sok a depressziós és a reménytelen ember. Hát természetesen, ha széttekintünk ebbe a világba, akkor nagyon sok lehangoló tényező van, mert vannak jogos félelmek ebben a világban. Félelmek, amelyek néha még a kétségbeesést is kiválthatják, a világ sorsának az alakulása. Nem csak a szociális nyomor, a környezetszennyezés, a szellemi tudatlanság, hanem az egyre növekvő agresszió. Nem csak ilyen esetekre gondolok, hogy háborúságok vannak, vagy terrorcselekmények, hanem az emberek között is. Épp egy olyas valakivel beszélgettem, aki történész és ókortörténész, a beszélgetéstől függetlenül ugyanarra a megállapításra jutottunk, hogy nagyon hasonlít a mikorunk a római birodalomnak a végéhez. amikor volt egy olyan nagy, hatalmas, mondhatnánk azt, hogy az első unió Európában, hiszen Britanniától tartott, ugye a Fekete-tengerig, és fölment egészen magasra, a római birodalom kiépített jogrendszerrel, utakkal, sok mindennel, de ugyanakkor jöttek be a barbár törzsek, és egyre jobban recsegtették ezt a birodalmat is, amint tudjuk, el is foglalták. Az a régi nagy kultúra úgy tűnt, hogy teljesen maga alá omlik, előről kellett kezdeni az írásbeliséget, majdnem csak jogrendszert, sok mindent, és valami nagyon hosszú idő után, több száz év után kezdett magára találni. És valahogy ez az érzetünk, hogy a harmadik világgal, amiben hát nagyon sok a nyomor, nagyon sok az egészen más gondolkodású ember, hát csak ide Magyarországra is évente sok ezer ember jön, aki itt van, tovább megy, azt lehet mondani, hogy nemcsak, hogy nem érti a nyelvünket, hanem sem a kultúránkat, sem az életfölfogásunkat, és ez egyre több lesz. És mintha ezt látnánk, hogy az Európai Unió még tesz is érte, hogy összedöntse a régi, megszokott és kipróbált erényeket, ami legyen az keresztény, vagy klasszikus erény. Most ebben a helyzetben még inkább ilyen gondolata támadhat olyan embereknek, akik nem úgy vannak, mint az az ember, aki a tizedik emeletről kiesik, aztán az ötödiknél azt mondja, hogy még nincsen semmi baj, mikor esik lefelé, mert még nem ért le. Tehát, hogy előre nézzünk, akkor bizony vannak olyan jelek, amik nagyon sötétté teszik a jövőt. És hát mit tegyen a keresztény ember? Ugye, mert mi ugyanakkor valljuk azt, hogy a remény az számunkra még egy isteni áldás, kegyelem is, Istentől való a hit, remény, szeretet, és Istenre irányul vissza. Aminek kettős fokozata a reménynek van, hogy van egy ilyen, mondjuk egy földi remény, például remélem azt, hogy haza tudok jutni innét a bibliaóráról, és nem lesz semmi bajom, ugye, vagy nem leszek beteg, és így tovább. Ezek a természetes remények, de ugyanakkor az a remény, ami végül is a kereszténységet megjellegzi, az a reményen túli remény. Most, hogyha visszanézzünk akárcsak a mi életünkre is, akkor arra emlékezhetünk vissza, hogy a háború után, amikor kiheverte Európa a nagy pusztítást, egy igen nagy reménykedés lett urrá Európán. És úgy nem csak a fiatalság hozta ezt magával, hanem a fellendülés, az ipari társadalomnak a jó téteményei, sok minden azt a látszatot keltette, sőt kezdtek a nagyhatalmak is kibékülni, gyarmati világok felszabadultak, hogy na, holnap itt van már a Kánoán. Sőt, még volt egy ilyen utórezgése ennek a nagy reménykedésnek, ugye a rendszerváltás előtti idő. Mindenkiben volt egy ilyen nagy várakozás, egy ilyen fölfokozott életérzés. Na, itt most minden jó lesz, ugye? És azt kellett tapasztalnunk, hogy az ember maradt, megmaradtak a bűnök, gyarlóságok, bajok, és így tovább. Most a teológiára is kihatott ez a reménykedő szellem, illetve ennek a megfogalmazása. Teilhard de Chardin az a paleontológus, hittudós, aki ugye azt az elméletet állította fel, hogy az evolúció teljesen beleillik az isteni teremtésbe, az nem áll meg annál, hogy mi megteremtődtünk, hanem a föltámadt Krisztus megmutatja az utat az embernek az örök kiteljesedés felé. Ezt mi valljuk, csak ez egy olyan gyönyörű gondolat, hogy azt hinni az ember, hogy közben aztán nincs is semmiféle más bajunk, mert igenis sinekre vagyunk állítva. Akkoriban még hát ugye a marxista világnak a gondolkodói is ezt sugalták, nevezetesen egy Ernst Bloch nevű ember, aki írt egy nagy könyvet, hogy hát minden jobb lesz, ugye jönnek a paradicsomi állapotok, a szocializmus átmegy a kommunizmusba, kiteljesedik, szép lesz minden. Ugye erre egy protestáns teológus, egy Moltmann nevű is válaszolt egy könyvbe a reményről, de ő már egy egész más hangot ütött meg, mert épp azt mondta, hogy amikor Hamburgot ostromolták, bombázták, egy éjszaka 40 ezer ember ott körülötte rögtön meghalt, és akkor rájött arra, hogy mindaz, amiben ő addig reménykedett, hogy kultúra, irodalom, művészet, ipari civilizáció, az mind semmivé vált, és érvényét veszítette. Amikor mindenki meghalt körülötte, jajgatott mindenki, azt mondja, itt most az, amiben én eddig belevetettem a reményemet, egy ilyen liberális családban nevelődött, ennek mind vége van. És akkor ütötte föl az evangéliumot, amikor azt olvassa, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, ugye Jézus olajfák hegyi imádságát, és azt mondja, ez volt az a pont, amikor bele tudtam kapaszkodni a keresztény reménybe, mert tudtam azt, ugye ismervén a történetet, hogy Jézus mélypontja az nem ott fejeződött be, hogy meghalt és eltemették, hanem hogy föltámadt. És hogy a keresztény remény az túl tud mutatni ezen, hogy mi megpróbáltatást, vereséget szenvedünk, mert épp a Jézus története mutatja azt, hogy ő megsemmisíti a halált a föltámadásával. Na már most múlt van akkor ezt meg, egy református, vagy inkább evangélikus teológus megírja ezt a máig érvényes, nagyon szép könyvét a reményről, súlyos fejezeteket szán éppen a föltámadásnak és az örök életnek. Második János Pál pápánk, aki hát saját sorsában is megtapasztalta nem csak az emberi kiszolgáltatottságot, hanem az emberi agressziót, a gonoszságot, és ugyanakkor hát nagy világlátása volt, mert látta a sorsát a mi világunknak, adott egy olyan interjú kötetet az olasz újságírónak, akinek ez volt a címe, hogy átlépni a remény küszöbét. És kérdezi tőle az újságíró, hogy most hogy van ez, most hogy remél? Mert látjuk azt, hogy sereglenek köréje a fiatalok, mert valóban megmagyarázhatatlan módon egy öreg ember körülül százezres milliós fiatal tömegek voltak, és akkor azt mondta, hogy engem a fiatalság is hát inspirál, ösztönöz, mert látom őket, de én azt a reményt mondom el nekik, ami a keresztény emberé. Hogy mikor ugye haldoklik, akkor azt mondja, írj egy cetlire, hogy a lelkem derűs, hagyjatok elmenni. Ezt is megírta. És a 16. Benedek pápánk pedig, Spe Salvi, a keresztény reményről című kis enciklikájával egy nagyon szép összefoglalását adta a keresztény reménynek, ami beletartozik az isteni erényekbe. A katekizmusunk, a nagy katekizmus definíciót, meghatározást ad a reményről, azt mondja, a remény az az isteni erény, amellyel Istentől kívánjuk és várjuk örök boldogságunkat, bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetjük, és a Szentlélek kegyelme segítségére támaszkodunk, hogy kiérdemeljük az örök boldogságot és megkapjuk a végső álhatatosság kegyelmét. Szokták azt mondani, hogy a remény az utoljára hal meg. De hát a végső álhatatosság, hogy akkor is reméljek, ugye Nagy Szent Teréz mondása volt, hogy oly fölséges, amit remélek, hogy belehalok, hogyha nem halok meg. Ugye? Tehát az a remény, az az üdvösségnek a reménye. Most a keresztény ember abban a kedvező helyzetben van, hogy éltetheti őt a mindennapoknak a reménye is, hiszen nem akarjuk a mindennapoknak a feladatait eltolni magunktól. Amikor Jézus föltámasztja Jairus lányát, akkor azt mondja, hogy adjatok neki enni. De, tehát nem azt mondja, na most már mindenki örüljön, föltámadta halott leány, és most már minden rendben van, hanem azt mondja, adjatok neki enni. Most egy ilyen apró momentuma az evangéliumnak éppen arra mutat, hogy mi nem feledkezünk meg a mindennapi élet gondjairól, bajairól és reményéről. Tehát azt is megteszünk, de nem elégszünk meg a hierakleitoszi mondással, hogy hát ugye minden nap megszűnik valami, ami miatt az ember szomorkodik, de minden nap születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni. Hát ez addig igaz, amíg a Földön valami új dolog születik, ugye? Az ember számára. Csak hogy ugye, szembesülnünk kell ugye, a halálnak a tényével is, és a keresztény embernek a reménye erre irányul végül is, erre a nagy reményre. 16. Benedek pápán két történetet belesző az enciklikába, két ilyen ókori muzeális emléket, ami mai napig látható, mind a kettő vagy egy sírfalat, vagy egy ilyen síremlék, egy epitáfium. A pogány síremlékén az volt róla, hogy az volt rajta, hogy jöttem a semmiből, kicsit a napfényen voltam, és mentem a semmibe. A pogány emlékművöm. Mint egy ilyen első világháborús nótába volt benne, hogy az élet rövid béke és hosszú harc, a halál rövid harc és a halál rövid harc és hosszú béke. Tehát nem ilyenfajta fölfogásunk van nekünk erről, szóval jön a semmiből az ember és megy a semmibe. Ez a pogány felirat. Idéz egy olyan síremléket, egy gyereknek a síremléke volt, amelyre rátették szobor formájában a Lázárt föltámasztó Jézust, méghozzá úgy, hogy egyik kezébe volt az evangélium, a másik kezébe meg egy bot, pásztorbot. Ugye az evangélium meghirdette a jó hírt, a másik pedig utal arra a Zsoltárra, hogy ha a halál völgyében járok is, te velem vagy, és a te pásztor botod megoltalmaz engem. Ugye a pásztoroknak kellett a bot, hogy nem csak hogy terelgessék az állatokat, hanem megvédje a különböző ragadozóktól. És hogy az ember számára a legnagyobb ragadozó a halál, hogy ettől megóv bennünket Jézus Krisztus. Már olyan értelemben, hogy nem hagy a halálban véglegesen is a pusztulásban. A remény az hát nem csak a jövőre irányul, hanem a jóra is irányul, és ugyanakkor képessé teszi az embert a megpróbáltatások elviselésére. Így azt lehet mondani, hogy minden ember lelkében bele van azért kódolva, hogy remélje mondjuk a betegségből való fölépülést, a megpróbáltatásból való kikerülést, vagy a elért kitűzött, vagy kitűzött céljának az elérését. Ez egy természetes remény, de ez átvezet aztán a föltámadás és az örök élet reményébe. A földi remény is olykor nagy megpróbáltatások elviselésére képesíti az embert. Azt mondják, hogy Kolumbusz életében a remény akkor kezdődött, amikor a tengeren elfogyott a fele élelem és a fele ital. Mert még azzal vissza tudott volna menni. De mekkora remény volt benne, hogy ő eléri az indiának hitt szárazföldet. Ugye Amerikát ért el, de mekkora remény? És mibe kapaszkodott az a remény? A remény abba kapaszkodott Kolumbusz esetében, nyilván milyen keresztény ember is volt, hogy látott a tengerparton olyan növényeket, amikor ott járkált, ami Európában nem látható. És akkor azt mondta, ha vannak ilyen növények, amit Európában itt nem terem, legalábbis ahol ő élt, akkor ez egy másik földrészről kellett, hogy ide jön, ide hozza az óceán. És ez a kevés momentum őt sarkalt arra, hogy van egy másik földrész. Mert abban az időben még abban sem voltak biztosak, hogy a föld gömbölyű. Ugye már akkor mondtak ilyeneket, de nem voltak benne biztosak. Azt hitték, hogy valami nagy lapos tányér. És ez a kevés jel őt arra sarkalta, hogy a matrózok föllázadása, meg mindenféle elégedhetetlensége ellenére azt mondja, hogy menjünk tovább. Ugye, ez a földi remény is nagyon nagy megpróbáltatások elviselésére képesíti az embert. De az a remény, amit mi vallunk, hát az a, ja, az üdvösségnek a reménye, és hát ez lassan alakult ki a kinyilatkoztatás történetébe. Mert ha visszalapozunk a Szentírás lapjaira, akkor bizony azt látjuk, hogy az Ószövetségnek az eleje még tel is tele van ilyen földies reményekkel, de nem az üdvösség reményével. Az egész későn alakult ki, nem mondták azt, hogy teljes megsemmisülés lesz, de nem lesz olyan fajta üdvösség, amit már a Ószövetségnek a végén a zsidó nép is hitt. Hát ha van pessimista könyv a Bibliában, az a Prédikátornak a könyve. Ugye Salamon szájába adják, de valószínűleg egy olyan ember írta, aki a görög filozófiát is ismerte, és ha beleolvas abba az ember, akkor a végén mindig azt mondja a Prédikátor, minden csak hiúság. Szóval mindent láttam, mondja a Prédikátor, egyik nap követte a másikat, voltak királyok, föltündököltek, elmúltak, és mindig hozza ezeket a tényezőket, ami az emberi történelmet hát úgy lerohasztja és elkedvetleníti, és hozzáfűzi mindig a Prédikátor, hogy minden csak hiúság, vanitás, hiúság. Viszont még ő is azt mondja, hogy azért az Isten kimeríthetetlen és kiismeretetlen. Mi így látjuk, hogy nincs értelme szinte semminek, de Isten számunkra kiismerhetetlen és kimeríthetetlen. De ez a legpesszimistább könyve az Ószövetségnek. Viszont a többi könyv az egyre inkább kiemelte az ígéret földjének az elnyerését, illetve azt, hogy az messiási korrá válik át. Ez azonban még mindig csak egy földi remény volt. A makkabeusi harcok idején kezdik el remélni, hogy van üdvösség és van örök élet. Mert azt mondja a makkabeusi szerző, hát ha ezek elpusztultak az Isten törvényért a harcokban, meghaltak, akkor az igazság hol van? Tehát kell lenni Isten igazságosságnak és jutalmazásnak. Egyébként az ember lelki ismeretébe és lelkébe plántált egyik meggyőződés az igazságnak a vágya. Hogy kell lenni valamikor igazságszolgáltatásnak. De mert a Földön azt látjuk, ezt sokszor elmondtam már, főügyészeknek mondtam, hogy maguk tudják legjobban, hogy nincs igazság. És nem mondták, hogy van. Ugye? És az igazságnak a vágya az is megköveteli szinte, mert benne az ember lelkében, hogy legyen igazságszolgáltatás Isten részéről. Az egy fél igazság, hogy van halál. De mert azt mondjuk, hogy Isten igazsága már abban is megnyilvánul, hogy végül is mindenki meghal, a leghatalmasabb ember is, ugyanúgy, mint a legszerencsétlenebb is, ez is egyfajta igazsággá vált. Ugye Szent Ambrus mondta testvérének a temetésén, hogy nem tartozott a teremtés rendjéhez a halál, de aztán kiderült, hogy gyógyszerré vált, ami akkoriban hát úgy nézett ki a halál megjelenésével, hogy az ember pusztulását hozza, gyógyszerré lett, mert hogyha ezt az életet meghosszabbítanák végtelenségre, amit élünk, főként amit az ember öregebb korában él, akkor az maga a kárhozat lenne. Ha ezt az életet, amit végtelen ideig kellene élni, akkor ez nem lenne jutalom, ez büntetésé válna. És ezért mondja Szent Ambrus, hogy már az is egy gyógyszer. De az Isten igazságossága nem ez. Az Isten igazságosság az, hogy megjutalmaz. Ja, nagy lesz jutalmatok a mennyben. A hegyi beszédben, amikor Jézus szól az üldözésről, szól arról, hogy akiket ő érte, hát bántanak, üldöznek, ha állatotosak maradnak, azt mondja, nagy lesz jutalmatok a mennyben. És ezért mondja Szent Ágoston, hogy a mennyországot hittel alapozzuk meg, de reménnyel építjük. És ez a keresztény remény aztán ugye átmegy a föltámadás és az üdvösségnek a hitébe. És az a döbbenet, hogy a vallásosság még a kereszténységén belül is megfér a hitetlenséggel. Megfér azzal, hogy valaki vallásos cselekedeteket gyakorol, még a vasárnapi misén is részt vesz, olvassa a Szentírást, mondja a rózsafűzért, és ugyanakkor igazából nem hisz az üdvösségben. Erre mondja Szent Pál, hogyha nincs föltámadás, nincs örök élet, akkor hiába való a mi hitünk, és hiába való minden reménykedésünk. Most az üdvösség hite, a föltámadás hite, ez lesz aztán az igazi reményünknek a tárgya és az alapja. És ezt azonban meg kell alapozni. Meg kell alapozni, hogy bizonyíthatóvá kell tenni. Jézus Krisztus kezében, hogy ott volt az evangélium, és ugye ott volt az a gondolat is, hogy az Isten hitünk, az Istenbe vetett reményünk, az értelmes dolog is, amiről múlt alkalommal szóltam, tehát ezt valamiképpen tudjuk igazolni a világ előtt, hogy ez nem hiszékenység, és ugyanakkor nem is egy vakmerő bizakodás. Mert a reménynek az ellentéte nem csak a remény elleni elkövetett bűn, nem csak a reménytelenség lehet, hanem a vakmerő bizakodás is. Ugye a középkorban voltak ilyen ostobaságok, hogy ilyen tűzpróbákat tartottak, hogy hát ha az illető ártatlan, akkor átment a tűzön, mert Isten úgyis meg fogja őt óvni. Ugye voltak ilyen ostobaságok, ez egy vakmerő bizakodás, amit a remény elleni bűnnek is tartunk. Tehát a remény az megalapozott remény is, amikor mi hiszünk. És ugye ezt a reményt valamiképpen kapcsoljuk az okossággal is, és kapcsoljuk a hitünk megalapozásával. Mert a hitünk megalapozása az nyugszik a tanúkon, nyugszik a kinyilatkoztatás igazságán, és az egyháznak a történelmén is. És amikor egy megalapozott reményünk van, akkor ezt nem csak, hogy kérjük az Istentől, hogy adja meg nekünk, hanem ápolnunk is kell. Ugye a pápa írja, 16. Benedek, hogy a Remény iskolája lehet többek közt az imádság, a mindennapi életnek a becsületes helytállása, de nagyon sokszor lehet a nagy szenvedés is a reménynek éppen a megerősítése. A mindenkori imádság a reményért az nagyon fontos. A legnagyobb háladó imádságunk a Te Deum, ezt ünnepeken szoktuk énekelni, és hogy fejeződik be? Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Ugye ezt a reményt, ezt így ápoljuk, és ugyanakkor ebbe ez még a Szentléleknek a kegyelme is. Ugye a Szentlélek ajándéka is számunkra a remény. Ugye a Szent Pál, amikor a különböző isteni erényekre szól, akkor mondja, hogy a hitnek olyan szerű hatása, mint a pajzs, a remény pedig, hát ugye az üdvösségnek a sisakja, ami az embernek mondjuk egyfajta karaktert ad, hogy ő akkor is remél, amikor a többi emberben már kihúny a remény. Mert a mi reményünk, ugye, ahogy többszörösen is itt mondtam, az üdvösségre szól. Most visszacsatolva ahhoz a gondolathoz, hogy egy reménytelen világban élünk, ezt láthatjuk, annak a gyökerében ott van a durva materializmus és az ateizmus. Mert ez előbb-utóbb az embert cinikussá teszi, lásd ezt a folyóiratot, cinikussá és teljesen ilyen szellem nélkülivé. Ha nincs Isten, akkor nincs miben reménykedni. Ő a végső remény. Ugye az Isten nélküliség a reménytelenséget hordozza magában. Tehát az igazi fő ok emögött a materializmus és az ateizmus. Amely kort mi magunk mögött hagytunk, az látszólag egy ilyen reményteljes jövőt ígért az embernek. Hát emlékszünk még rá, hogy majd jön a kommunizmus és az a boldog életállapot, amiben az emberek minden rosszat elhagynak, és ugye csak a másik javát nézik. Hát ez nem teljesedett be. Épp ez az előbb említett Moltmann, hát az még akkor írta a könyvét, amikor hát a kommunizmus még javában egzisztált, hogy azt mondja, azt meg tudták oldani, és meg tudták fogalmazni, hogy kell megragadni a hatalmat. De hogy kell az embert jóvá tenni, azt nem tudták. Mert nem ismerték az embert. Ugyanis az ember az olyan, hogy a jó mellett mindig hajlamos a bűnre. És olyan nincs, hogy mindenki tehetsége szerint és csak szükséglete szerint vegyen el, mert sokkal többet fog elvenni, mint amire szüksége van. Tehát, hogy nem ismerték az embert, ebből adódóan eleve kudarcra volt ítélve az a vállalkozás, hogy itt a Földön meg lehet teremteni a Kánaánt. De hát ugye nem is volt istenhívő, hanem tudatosan materialista volt az a világ. A mostani világ is Isten nélküli, nem mondja ki, mert nem harcos ateista, de bár olyanok is vannak, de teljesen materialista. És ez az anyagjelvűség az embert végül is szellem nélkülivé is tudja tenni, és ugyanakkor nem ad neki célt. Mert egy milliárdos, vagy sokszoros milliárdos, ha még kap egy milliárdot, boldogabb lesz? Nem lesz boldogabb. Célt nem ad neki. Tehát itt a reménytelenségnek a hátterében a materializmus és az Isten nélküliség van. És akkor, hogyha egy társadalom, legyen az európai társadalom, legyen benne Magyarország, akkor, hogyha ezt mondjuk, hogy nagyon sok a depressziós ember, akkor ezt, ahogy megnézzük, biztos, hogy ez is benne van. Jól tudom, a depressziónak sokszor biológiai okai is vannak, ezt is tudom. De nagy általánosságban azt kell mondanunk, hogy annélkül, az Isten nélküli élet előbb-utóbb elvezeti az embert a megkeseredettséghöz. Ugye, főként öregkorában, amikor már ugye nem születik számára új, akkor már nem tud mit mondani, nem tud mit hozni neki a jövő és az ember élet. Most, hogyha mi az évet reménnyel akarjuk kezdeni, akkor valamiképpen az Isten hitünket kell megerősíteni, és az Szentléleknek a kegyelmét kell kérni, hogy legyen bennünk reménykedés, és soha ne veszítsük el az üdvösségbe és az örök életbe vetett hitünket. Provászka Otokár jelmondatának tűzte ki azt, hogy Dum spiro, spiro. Míg élek, remélek. Látszólag egy olyan jelmondatot választott, ami már a pogány bölcseknél is megvolt, hogy amíg él az ember, addig remél. De olvassuk a könyveit, akkor látjuk, hogy az ő reménye az mennyire transponálódott az Isten hitre és az üdvösségre. Való igaz, amíg élünk, addig a remény isteni erénye az bennünk van. Az üdvösségbe már hit se lesz. Már megszűnik, beteljesedik. Nem kell hinnünk, mert tapasztalatunk lesz sokkal erőteljesebb módon az Istenről, és akiben reméltünk, az valósággá lesz úgy számunkra. Egy prédikációjából olvasnék, ami, hát egy hosszú prédikáció, az a keresztény reményről kifejti azt, hogy a keresztény remény már benne van a kereszteléstől kezdve az emberben, és ez a remény összeköttetésbe hoz bennünket Istennel, és ez a remény hatásaiban át kell, hogy járja az életünket, és legvégén pedig erősítsen az üdvösségnek a hitében és remélésében. Így fejezi be ezt a nagybőjt harmadik vasárnapjára szóló prédikációját. Bűnösök vagyunk, de örök életet remélünk. Hogyan remélhetjük azt? Ha javulásunkban, őszinte megtérésünkben nem bízunk. Igenis, bízunk abban, hogy a kegyelem segélyével a bűnt elkerüljük. Senki se mondja, hogy nem lehet a bűnt elkerülni. Ez a szó a keresztény remény ellen van mondva. Ellenkezőleg, legyünk meggyőződve, hogy Isten segítségével minden kísértést megtörünk, s minden bűnt elkerülünk. Vagy mi vagyunk tán az elsők, kik a bűn rabigáját lerázzuk? Hát ki volt Szent Máté? Pál, Ágoston. Ki volt Szent Magdorna? Pelágia, Kortonai Margit. Talán kiskoruktól szentek voltak? Máté uzsorás volt, Pál egyház üldöző, Ágoston eretnek és világfi, s mégis szentek lettek. Épp így Magdorna, Pelágia, Margit bűnös asszonyok voltak, s mégis Krisztus jegyesei lettek. S miként lettek szentekké? Megtértek, bíztak Istenben, hogy ami másoknak sikerült, az nekik is sikerül. Isten segítsége el nem marad a törekvő, remélő lélektől. Ha a régi bűnök nyomorúságában leledzel, az onnan van, mert a régi lanyhaság, a régi reménytelenség borong szíved fölött. Vesd el magadtól az életölő szellemtelen lelkületet, foglald le magad számára az Úr Jézus végtelen érdemeit. Lehetetlen, hogy föl ne lendüljön lelked az a lélek, melynek reménye halhatatlansággal teljes. Ha remélsz erősen, s életedet reményeidhez alkalmazod, meglátod, hogy teljesül rajtad is az Úr szava. Megszabadul a te lelked, mert én bennem volt bizadalmad, írta Jeremiás próféta. Mert újra meg újra kiáltom. Reméljetek, bízatok, keresztény hallgató. Reméljetek örök életet, kegyelmet, javulást, ami Urunk Jézus Krisztus által, ki reményeinket most éleszti, s ott túl koronázni fogja. Úgy legyen. Ezt írta 1899-ben Prohászka Otokár, vagy 98-ban a keresztény reményről. Ő, aki a reménynek az embere volt, nagyon sok megpróbáltatásban volt része, és mégis mindig őrizte a reményt. Mit mondhatunk? Amikor magunk körül szétnézünk, és sok aggasztó jellel találkozunk, azt, hogy a mi reményünk az túlmutat azon, amit a futurológusok, vagy akár politológusok, közgazdászok mondanak a jövőről. Túlmutat, mert hisszük az örök életet. És miután hisszük az örök életet, ennek a reménynek az vetülete rá vetül a mi életünkre is. Ezért értelmet ad azoknak a küzdelmeknek, amelyek hit nélkül teljesen fölöslegesek, és hogy így mondjam, abszurdak. Mert hogyha úgy vesszük az emberi életet, hogy olyan, mint egy utazás, fölül az ember buszra, vonatra, nagy előkészület után, vagy repülőgépre, mindent jó előkészített, és hogyha az egy halálos karambollal végződik, akkor az összes készületem, cselekedetem érvényét veszítette. Fölösleges volt. A hit nélküli embernek valamiképpen ilyen a szemlélete. Dolgozott, tette a feladatait, de beletorkolik az élete a megsemmisülésbe. A hívő embernek, a keresztény remény azt mondja, hogy minden küzdelemnek megvolt az értelme. Nem értettem akkor, de megvolt. Ezért mondja Szent Pál apostol, hogy Isten szeretőknek minden a javára válik, és hozzáteszi Szent Ágoston még a megbánt bűn is. Az is javára válik. Tehát ezért az a keresztény remény, amit mi nagy reménynek mondunk, az vissza kell, hogy vetüljön a mindennapjainkra is. Éppen ezért bármi történik velünk, tudjuk azt, hogy Isten kezében van a sorsunk. És ezért nem veszítjük reményünket. És ezért is kell imádkozni, hogy soha ne hagyjon el bennünket a keresztény remény. Mert akkor nem tudunk úgy elkeseredni, hogy tragikusnak lássuk a sorsunkat. Lehet drámai, de nem lesz tragikus. Mert ugye a halálon túli reményünk az megsegít bennünket. Hát évelején ezeket a gondolatokat próbáljuk elmélyíteni. Így kiindultunk Ábrahámból, aki a remény ellenére remélt, de mi reményünk már még több, mert a föltámadt Krisztusba horgonzik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.